Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lambert Máriával, a Református Nőszövetség elnökével Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Áldás békesség.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm stúdiónkban mai vendégünket, Lambert Győzőnné Marikát. Szerbusz Marika, Isten hozott nálunk a Mária Rádióban. És engedjék meg hallgatóink, hogy néhány szóval bevezessem ezt a kis riportot. Lambertné Marika a képviselője és működtetője az Arany Korona alapítványnak, amely elsősorban a kisgazdapárthoz tartozó történelmi személyek ápolásával foglalkozik, ezen kívül szervezi minden évben a Földművesek napját, ami egy nagyon fontos esemény, én azt gondolom, ezen kívül a Református Nőszövetségben is tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy ezek a munkák, amiket te elvállaltál korodhoz képest, csak erős hittel és akarattal végezhetőek el. De talán menjünk előre. Ha volna olyan kedves mondani nekünk egy szentírási idézetet a hallgatók számára, és utána ez az idézethez, hogyha tudnál egy rövid történeted az életedből.
Jobb könyvéből, a 10. könyvéből hoztam a 12. verset. Életet és kegyelmet szerzettél számomra, és a te gondviseléssel őrizte az én lelkemet. A második világháború alatt születtem 1943-ban jómódú földművelő családból. A gazdaságunk nagy veszteséget szenvedett a háború alatt, de a következő 5 évben helyre tudtuk tenni a gazdaságot. De nem sokáig tartott, mert 1950-es évektől jött a Rákosi rendszer, amely nehéz volt számunkra, másoknak is, de a parasságnak különösen. De minden nehéz helyzetben ott volt a gondviselő atyám, aki mindenen át segített, és minden veszélyből kimentett. Lelkem tisztaságát megőrizte. 1950. november 6-án édesapám hosszú betegség után meghalt. 2 hónappal később az akkori erőszakos eszközökkel bekényszerítettek bennünket a termelőszövetkezetbe, mindent be kellett vinni a közösbe. 52-ben feloszlott nagy adósságot halmozott fel, földet visszaadták, nagy adóssággal terhelve, gazdasági felszerelés és vetőmag nélkül, ugyanakkor kivetették ránk az év adót és a termények beszolgáltatását. Rögtön kulák listára tettek bennünket. Az édesanyámat éjszakánként az ávó elvitte, nem volt nagyon könnyű ez a kor, nagyon nehéz volt, mert 8-9 évesen egyedül maradtam otthon, és rettegtem sok éjszakán át, hogy vajon látom-e még az édesanyámat. Középiskolába nem mehettem, nem javasoltak kitűnő bizonyítványát, de az édesanyám bejuttatott a gimnáziumba. 1961-re azért a gazdaságunkat újra rendbe hoztuk az özvegybeteg édesanyámmal. Viszont ez a küzdelmes gyermeki korszak meghatározta az egész életemet. Édesanyámtól megtanultam, hogy egyedül Isten gondviselése segíthet át minden a nehézségen, életünket pedig nem férkőzhet be a harag, csak a minden megbocsátó szeretet. Hálás vagyok az Úrnak, hogy megszülethettem, és az Isten gondviselésében élhettem a megpróbáltatások és a nehéz élethelyzetekben is.
Én azt gondolom, hogy hallgatóink nagy része, aki időskorú, tudja, hogy ezek az időszakok, ezek a korszakok, az 50-es évek és a 60-as évek eleje milyen nehéz volt, hisz ez a kulák dolog, ez annyit jelentett, hogyha valakit kulákká minősítettek, teljes hátrányban volt az egész családja. Jól mondom, Marika?
Igen.
Tehát a te életedre ez nagy mértékben kihatott.
Igen.
Beszélnél-e tovább az életed folyamáról? Én azt gondolom, hogy hited és az Istenben való hited segített az út folyamán.
Az édesanyámmal együtt engem is megpróbáltak minden eszközzel ellehetetleníteni. Már említettem, hogy 7 éves koromban bekövetkezett a Rákóczi korszak és megpróbáltatásai. 1956-os szabadságharcot követően a Kádár korszak, amely kezdetben kicsit megengedő volt, de nem sokáig tartott.
Bocsánat, hagyj kérdezem meg, az 1956 ott ért titeket Gégényben?
Igen, én ott voltam, igen, a családommal együtt.
De ott harcok nem voltak azon a környéken.
Nem nagyon voltak.
Hogyha volna kedves hallgatóinknak Gégényről mesélni, mert én sem tudom, hogy merre esik az országba, hogy hol van ez a hely.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Nyíregyházaszához fővasútvonal mentén van 30 kilométerre Nyíregyházától, és körülbelül ugyanannyi Záhonytól.
Értelek.
Tehát újra bekényszerítettek bennünket 1961-ben, januárban az Adhérde Termelő Szövetkezetbe. Újra elvették a szép és jól működő gazdaságunkat, minden javainkkal együtt, ott maradtunk minden nélkül szegényen. Ekkor készültem érettségére, 61 júniusában érettségiztem. Reméltem, hogy tovább tanulok, de ez a reményem szertefoszlott, a megélhetésünkről kellett gondoskodnom.
Ez egy nagyon érdekes dolog, hisz ekkor már másodszor vették el javaitokat, ha jól mondom, vagy ha jól értettem. 50. Én azt gondolom, hogyha a hallgatók ezt értelmezik és hallják, nem tudom, hogy érzik-e, hogy ennek micsoda súlya van. Tehát ez egy lelkileg, amikor az embert kisemmizik, nem csak lelkileg, hanem anyagilag is kisemmiztek titeket, ugye? Hogy tudtatok felállni ebből a dologból?
Nagyon kemény munkával, nagyon-nagyon megpróbáltatások közepette. Nem volt könnyű, mert minden irányból szorongattak bennünket, beadásokat vetettek ki ránk, nagy adót, és hát a gazdaságot pedig vinni kellett, hisz az volt a fő megélhetésé.
És akkor már csak édesanyáddal voltál,
és
ugye?
És beteg édesanyámmal.
Beteg édesanyáddal, és tulajdonképpen növénytermeléssel és állattenyésztéssel
foglalkozik?
Igen,
növényes állat. Gyümölcs és szőlő is.
Gyümölcs és szőlő.
Sőt, még volt egy halastavunk is.
Értem. Kélek, mesélj tovább, hogy alakult az életed útja.
Érettségi után, miután minden reményem elszállt, hogy én egyetemre mehessek, az édesanyám nagyon beteg volt, tehát munkát kellett keresnem, nem találtam. Majd protekcióval, még az év 61. szeptember 27-én sikerült a nyíregyházi dohánybeváltóba segédmunkásként, szezonmunkásként egy fél évre elhelyezkedni.
Ez azért volt, mert ugye kuláknak minősítettek titeket, nálunk is a feleségem családjában volt ilyen, bár ő 56-os volt, és professzor, doktor volt, nem mondanám a nevét, de villamos kalauznak kellett menni, mert nem talált állást.
Igen. A szerződésem lejárta után újra sikerült segédmunkási munkakörbe elhelyezkedni az Állami Földmérés és Térképészeti Hivatalba. Itt 3 havonként szerződéskötésekkel hosszabbították az én munkaviszonyomat. Nem állandósítottak, sőt a szerződés is csak 3 hónapra szólt.
Úgy hívják, hogy hátrányos megkülönböztetés.
Nagyon, igen. Lassan alakult az életem. Az édesanyám kezeltetése nagyon sokba került. A munka és a folyamatos tanulás mellett privát munkákat is vállaltam. Ugyanakkor műveltem a kertet, az állatokat is neveltem, mert a fizetésem nem volt elég mindenre. Éjjel-nappal dolgoztam, sokszor le se feküdtem. Csak az asztalnál aludtam 2-3 órát. És ebben az időben aztán végképp teljesen szertefosztott az a vágyom, hogy egyszer én még egyetemen tovább tanulhatok. A szüleimtől megtanult fegyelem, és az Isten gondviselése mindenen átsegített. A pontos és kiváló minőségű munkavégzés, valamint a keresztényi erkölcsös élet segítette tovább évről évre a munkáimat és a rám bízott feladatok elvégzését.
Thank you.
Lambert Máriával, a Református Nőszövetség elnökével, Borsovszky Tibor beszélget.
Én úgy tudom, hogy a családodban nagyon sokat tettetek a református egyházért, az Istennel való kapcsolatért. Ugye presbiter is volt valaki a családban, ha jól emlékszem rá.
Már említettem a küzdelmes gyermekéveimet, az 1961 évben történt teljes vagyonunk elvesztését, az érettségét, és az, hogy milyen nehezen jutottam be a munkahelyemre, ahol szerződéses munkaviszonnyal segédmunkásként vettek fel. Ebben a hivatalban tudtam meg, hogy politikailag megbízhatatlan vagyok, és ezért utasítottak el mindenhol. Ez akkor én rám, nekem is új volt, hogy mitől vagyok én politikailag megbízhatatlan. De ez az egész életemet végigkísérte, írásba adták, tehát írásba rögzítették. Azt is megtudtam, hogy esélyem sincs a segédmunkási munkakörből feljebb jutni, és csak 3 havonkénti szerződés kötésekkel tudok dolgozni. Viszont tudtomra adták, hogy örvendjek, hogy segédmunkásként is, de dolgozhatok, mert el is küldhetnének. De a hivatali vezetők nagyon hamar felismerték a szorgalmas és a pontos munkámat, és hogy az átlagnál én többet dolgozom. Ezért egyre fontosabb és jobb és minőségi munkát kaptam, úgy főnyilvántartási, mint műszaki vonalon. Folyamatosan szakmailag képeztem magamat, amelyeket mindig kiváló eredménnyel végeztem. Azt is mondtam már, hogy külön munkákat is vállaltam, TSZ-ektől és állami gazdaságoktól. Fizetni nem tudtak, de természetben tudták ezt honorálni almába, krumpliba, ebbe, abba, tehát a termébe. Szükség volt rá, mert az édesanyámnak a betegsége nagyon sok pénzbe került. Az édesanyám meghalt sajnos 1968. június 8-án. Egyedül maradtam, ami nagyon megviselt. Egészségem nagyon megromlott, a kezelőorvos tanácsolt, hogy amennyiben élni akarok, hagyjam el ezt a rossz emlékű jelenlegi helyemet, és kezdjek új életet. Megfogadtam a tanácsát, élni akartam, és a Budapesti Geodézia és Térképészeti Vállalat felsőrendű geodéziai osztályán kaptam munkát. Aztán még dolgoztam több nagy tervező cégeknél, MÁP tervező intézet, geodézi osztályán, a Visiterv geodézián, olajterv, Főber, Rimes ingatlan. Azért kellett változtatnom, mert sehol nem tudtam előbbre jutni. Az anyagommal ment, a belső anyagommal, ez az írás, amit írásba adtak. Tehát oda kell, én kialkuttam egy jobb lehetőséget, egy jobb fizetést, de utánam küldték mindig a személyi anyagomat, és attól kezdve nekem megállt az előbbre jutási lehetőségemet, amikor a személyzeti osztályán olvasta, hogy mit tartalmaz.
Én azt gondolom, hogy riporterként is itt végighallgatva, hogy ez az önvallomás, ami az 50-es évektől egészen 1968-ig próbáltad a hallgatókat tájékoztatni az életed folyamáról, az Isten segítségével nem bírta ki volna egy ember. Én azt gondolom, hogy benned fantasztikus erős hit van. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy tanulság a hallgatóink számára, akik hallgatják ezt a riportot, hogy milyen világ volt akkor itt az 50-es és a 60-as években. Nem csak Marika, nagyon sok ember volt így. Egyrészt ugye hozzátéve 1956 után nagyon sok embert üldöztek még. Én azt kérem, hogy folytasd, amit elkezdtél mondani.
Így van. A folyamatos nehéz életemben mindenkor megtapasztam Isten kegyelmét. Mindenen átsegített a megtartó ereje. És én is arra törekedtem, hogy a szívem, lelkem tiszta maradhasson. Nagyon sokszor imádkoztam. Az édesanyámmal együtt még élt, aztán egyedül is. Az ő imáival, ő gyakran imádkozott, Dávid zsoltárokkal, különösen az 51. zsoltárok 12-13 verse, ami azt írja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelked ne vedd el tőlem.
Én úgy tudom, hogy aztán 69-ben menti férhez? Nem, 70-ben született Adrien lányod.
69-ben, igen.
69-ben mentél félhez, és 70-ben született. De most, ha volna kedves, ugorjunk néhány évet az időben, és beszélj arról, hogy a rendszerváltás után merre vitt az utat, hogy alakult az életed, milyen dolgokkal foglalkoztál, és szeretnék eljutni a mai napig, hogy történt ez a dolog.
Amint mondtam, hogy sok tervező vállalatnál dolgoztam, és a szüleimtől látott és gyermekkorban velük együtt végzett közösségi munkát is kerestem egész életembe. Kevés nyílt erre a fiatal koromban, de 1980-as évek végén és a 90-es évek elején erre is lehetőségem volt. Így a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt, valamint a Kisgazdapárthoz közel álló Független Női Szövetségben, amelyben éveken keresztül a felügyelőbizottság elnökeként tevékenykedtem munkám mellett.
Ez társadalmi dolog
volt? Ez minden ingyen és társadalmi. Értem. Egész életemben csak társadalmi és karitatív és ingyen munkát végzek. Itt voltam a felügyelőbizottság elnöke és a 13. kerületi nőszövetség elnöke. Ezen civil szervezettel kerültem a Magyar Televízió, később a Magyar Rádió kuratóriumába civil kurátorként. A Magyar Rádió kuratóriumi tagságom ideje alatt alakítottuk meg két civil kurátor társammal együtt, és 11 civil szervezet kuratóriumi delegátjával a Köztét, a Közszolgálati Média Társadalmi Kurátorainak Egyesületét, amelyben titkárként tevékenykedtem.
Ez később ugye megszűnt, Marika, és lett a médiatanács, ugye?
Akkor ami okafogyottá vált, igen. És akkor megszűnt.
Igen.
A közszervezetbe tevékenységemmel párhuzamosan 2002 évtől a kuratórium élén, majd 2015-től egy személyben kurátorként az Arany Korona Alapítványt.
Ez egy nagyon érdekes téma, kedves hallgatóink. Ha erről egy kicsit bővebben beszélnél, hogy ez hogy jött létre ez az Arany Korona Alapítvány, amiben máma is ugye dolgozol, úgy tudom, hogy most már csak egyedül viszed ezt a dolgot, eleinte hárman voltatok benne, de most egyedül.
Az Arany Korona Alapítványt három magánszemély alapította saját pénzükből, és a történelmi események, történelmi személyek ápolására kiemelten a kisgazda személyek és a történelmi események ápolására alakult ez, amelybe aztán később megvásároltuk, megszereztük nagy nehezen a Rajatádi Szabó István emlékházat, ami romokban volt már akkor, amit az alapítvány felújított, újjáépített inkább mondanám, és aztán én 2002-től ennek az alapítványnak a kuratórium elnöke, majd most mint kurátor egy személybe vezettem, és ápolom ezt az emlékházat.
Mondjuk el a hallgatók számára, hogy Nagyatádi Szabó István emlékháza Csokonya-Visontán van.
Csokonya-Visontán van, igen. Igen, és hát ugye Nagyatádi Szabó István az egykori földművelési miniszter, a földtörvény alkotója, megtestesítője. Ő nagyon sokat tett a parasság életének jobbra fordításáért.
Lambert Máriával, a Református Nőszövetség elnökével Borsovszky Tibor beszélget.
Én rögtön tovább is lépnék, és vidéki hallgatóink számára kiemelném a Földművesek napját. Ha erről néhány szót mondaná hallgatóink számára, kinek volt ez az ötlete, hogy jött létre, és tavaly előtt a Mária Rádió is részt vett ezen, meghívtak minket.
miután működtetem ezt a Csokonya Visontai Nagyatárgyi Szabó István emlékházat, 2015. október végén Nagyatárgyi Szabó István haláláról való megemlékezési ünnepségen Csokonya Visontán vetette fel dr. Tolgyán József, földművelési és vidékfejlesztési miniszter, hogy az ország gerincének és megtartó erejének, a földműveseknek nincs emléknapja, amelyen ünnepelhetnénk munkásságát. Ez az ünnepnap lehetne minden évben szeptember 17-e, az egykori földművelési miniszter születésnapja. Az ünnepségen résztvevő országgyűlési képviselőknek és a település előjárósága tagjainak tetszett a javaslat, és elkezdtük megszervezni ennek a működéséről szóló szerződést.
A földművesek napja az úgy történik, hogy a te szervezésedben megkerestek községeket vagy falukat, vagy pedig ők keresnek meg titeket, és utána ugye ők ajánlják azokat a gazdákat, akik ugye kitüntetésre érdemesek.
A szerződésben pontosan rögzítettük, hogy hogyan és miként fog ez zajlani a rendezvénysorozat, mert meghatároztuk, hogy első évben Nagyatárgyi Szabó István szülőhelyén Csokonya Visontán kerül megrendezésre. Ez meg is történt 2017. szeptember 18-án, és a település keresi azt a települést, amelyikkel a következő évben meg lesz tartva az ünnepség. Sokszor több község is elkezdik, tehát azokból lehet választani.
A református nőszövetségben is fontos szerepet vállaltál, a 13. kerület Pozsonyi úti református templomba.
A Magyarországi Református Nőszövetséget én már korábban ismertem, mert a Kisgazdapárthoz kapcsolódó nőszövetségben mi kerestük a nemzeti civil, keresztény civil szervezeteket és nőszövetségeket. Ismertem, meghívtuk rendezvényeikre, és mi is jártunk az ők rendezvényekre. Tehát egy szoros kapcsolatot tartottuk ezekkel a civil szervezetekkel. De komolyabban 2011-ben, amikor a újraalakulásuknak a 20. évfordulóját a Pozsony úti református templomban tartották. Ugyanis mindenki tudja, remélhetőleg, hogy az 50-es években minden civil szervezetet megszüntettek, köztük a református nőszövetségeket, és így alakult 1991-ben újjá, és 2011-ben volt ennek az újjáalakulásnak a 20. évfordulója. Ekkor nagyon sok az ország egész területéről jöttek fel az asszonytestvérek, és én akkor ott vendégfogadóként a gyülekezetben az ő vendégfogadásokat láttam el, és akkor többet magammal természetesen, több testvér segítségével, és én akkor ismertem meg a szolgálataikat, munkáik, tevékenységeiket, és akkor két hónap múlva, 2012. január 2-án én megalakítottam a Hálaadás Református Nőszövetséget 16 taggal, és elnökeként dolgozom azóta is, és az országos szervezetben pedig 2013-ban és 2018 években is a háromtagú felügyelő bizottságba beválasztottak, aminek jelenleg is tagja vagyok.
Ha szabad kérdezem, úgy tudom, hogy 2021. október 9-én volt egy díjkiosztó, a Zsindejné Tüdös Klára díj. Én utána néztem Zsindejné Tüdös Klárának, hogy ő ki volt, de kérlek néhány szóval a hallgatók számára mondd el, mert nem ismerős nekik szerintem.
Egy nagypolgári család. Gyermekeként bejárt az egész világot, de aztán jöttek a nehéz évek őrájuk is, és úgy került ő, pontosan nem tudom, hogyan a református, egy református vallású volt, de hogy közelebb a református hithez. Minden esetre a Pozsony úti református templomba járt, és hát ott erősödött meg az ő hite. És az akkori egyházi vezetőséggel karöltve alakították ők meg a Magyarország Református Önszövetséget, ami aztán később feloszlott.
Tehát ez a
rövid története. És a 2021. október 9-én nálunk tartották a Zsindenné Tüdős Kárán díj átadás ünnepséget, amelyet minden évben azok az asszonyok kapják, akik szolgálatukért gyülekezetbe, az egyházkerületükbe, az országos szervezetbe betöltött munkájuk elismeréséül. Én 2021-ben kaptam meg ezt a díjat.
Önkéntesként dolgozol itt is.
Igen.
Szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy Marikának tulajdonképpen az egész életében az önkéntesség volt a kiemelkedő szó, hogy mindent önkéntesként csinált. Mi is itt a Mária Rádióban, én magam is önkéntesként dolgozom. Ez egy nagyon fontos a mai világban, én úgy gondolom. Egyrészt a hazáért, másrészt Istenért kell önkénteskedni. Az idő rövidsége miatt, mert nagyon elszaladt az idő, még ha van valami hozzáfűzni való.
Csak egy mondatot még a nőszövetségi szolgálatról, hogy a Magyarországi Református Nőszövetségben és az egyházközségekben szolgáló testvérek a galacabeliekhez írt Pál 6. levele 2. verse szellemében végzik szolgálataikat, amely így szól, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.
Ez nagyon szép befejezés, de engedd meg, hogy én is egy általad fogalmazott mondattal búcsúzzak, és hogyha megengedik hallgatók, én ezt fel is olvasnám. A szüleimtől megtanult fegyelem, pontos és kiváló minőségű munkavégzés, valamint keresztényi erkölcsös élet segítette tovább évről évre a munkámat és a rám bízott feladatokat elvégezni. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet az emberek és a hallgatók számára is. Mit is mondhatnék én, mint riporter elolvasva és meghallgatva életet, történetét? Talán búcsúzásként, de én azt mondanám, hogy Uram, Te megáldod a benned bízókat, és megmutatod az igaz utat. Kedves Marika, kívánok neked jó egészséget, erős hited, életed további útján. Áldás, békesség, Isten áldjon!
Úgy legyen. Amen.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Lambert Máriával, a Református Nőszövetség elnökével Borsovszky Tibor beszélgetett. Köszönjük a figyelmet!
Hírpercek.